Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist április 19-én szerdán. A mai műsorban alapvetően a lakáspiaccal foglalkozunk. Az adás első részében arról lesz szó, hogy milyen dinamikák érvényesülnek jelenleg a budapesti lakossági ingatlanoknál.
Tavaly utolsó negyed évről kijött egyelőre előzetes adatok szerint a használt lakáspiacon nem is csak stagnálás, hanem egy minimális csökkenés, nominális csökkenés is bekövetkezett. Ez egy ilyen 2-2,5% volt. Míg az új lakásoknál azt látjuk, hogy ott viszont nem volt még egyelőre átcsökkenés, viszont ott is lényegében megálltak a harmadik negyedévhez képest az árak.
A témával kapcsolatban Futó Péter, a Portfolio ingatlan piaci elemzője lesz a vendégünk. A műsor második részében a lakáspiac hitelezési aspektusáról beszélünk majd. Az elmúlt két évben ugyanis drámai mértékben még nominálisan is csökkent, hogy mekkora hitelt tudnak felvenni a magyar fogyasztók. A ludas természetesen a kamatkörnyezet, erről Palkó Istvánt, lapunk vezető pénzügyi elemzőjét kérdezzük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist április 19-én. Az elmúlt évek gazdasági konjunktúrája a lakáspiacon is éreztette hatását, soha nem látott magasságokba törtek az ingatlanárak, és a bérleti díjak is megdöntötték a koronavírus járvány előtt látott korábbi rekordszintet. Most azonban a megtorpanás jelei rajzolódnak ki. Kérdés ugyanakkor, hogy mennyire lesz tartós a lassulás, lesz-e nagyobb visszaesés, vagy egy kis pihenés után folytatódhat a szárnyalás. A témával kapcsolatban itt van velünk Futó Péter, a Portfolio ingatlan piaci elemzője. Szia Peti, üdvözöllek a műsorban.
Szia Dávid, köszöntöm a hallgatókat.
Szóval kezdjük ott, hogy ugye írtál egy elég részletes elemzést a Portfolióra a lakáspiac jelenlegi helyzetével kapcsolatban. Itt milyen dinamikák határozzák meg most leginkább a hangulatot ebben a szektorban, és mit mondanak azok az elemzők, akik nyilatkoztak neked?
Igen, idén először készítettük el ezt a negyedéves hangulatfelmérésünket, amit egyébként már 5 éve rendszeresen készítünk. Az volt a különbség a korábbiakhoz képest, hogy idén megváltozott a lakáspiacnak a dinamikája, tehát ahogy te is mondtad, amíg a korábbi években szárnyalás volt, egyfajta stabil növekedés, addig már a tavalyi utolsó negyed évben láttuk azt, hogy mind a kereslet, mind a lakásárak, és egyébként a lakásépítések számában is elindult a csökkenés. Amik most talán leginkább meghatározzák a lakáspiacot, az leginkább a magas infláció, és ezzel együtt a magas kamatok. Ugye ez nagyon sok hitellel vásárlót zár ki a piacról, így nem volt meglepő, hogy az idei január és február nagyon mélypont volt a keresletben, és hát emellett talán meg lehetne még említeni az energiaárakat, amik most ugye a tél végével már háttérbe szorultak, de lakáspiaci kereslet szempontjából továbbra is egy nagyon fontos szempont.
Ugye a tavalyi negyedik negyed évben már egy ilyen egyfajta stagnálás állt be a budapesti lakáspiacon. Itt mire számítanak az elemzők a következő egy év távlatában?
Igen, a tavalyi utolsó negyed évről kijött egyelőre előzetes adatok szerint a használt lakáspiacon nem is csak stagnálás, hanem egy minimális csökkenés, nominális csökkenés is bekövetkezett. Ez egy ilyen 2-2,5% volt, míg az új lakásoknál azt látjuk, hogy ott viszont nem volt még egyelőre átcsökkenés, viszont ott is lényegében megálltak a harmadik negyedévhez képest az árak. A általunk megkérdezett szakértők arra számítanak, hogy a lakáspiacon főként az újabb és a korszerűbb lakások lehetnek továbbra is keresettek, tehát azok esetében nem valószínű érdemi visszaesés, míg a felújítandó rosszabb állapotú lakások a már említett energia hatékonyságbeli problémák miatt is akár az idei évben még tovább veszíthetnek értékükből, és hát előrejelzések szerint amikor a kamatok alacsonyabbak lesznek, akkor indulhat majd el általánosan egy tovább folytatódó árnövekedés.
És új lakások esetében hasonló képre számíthatunk?
Az új lakásoknál ott van több dolog is, ami megtámasztja az árat, tehát nem engedi azt, hogy elinduljanak lefelé. Egyrészt ilyen a kivitelezési költségeknek az emelkedése. Tehát részben a minőségibb alapanyagok, az energiahatékonysági követelmények miatt egyszerűen nem jön ki olcsóbban, nem jön ki alacsonyabb összegből a fejlesztők számára egy új lakásnak a létrehozása. Tehát ilyen szempontból ez nem engedi, hogy csökkenjenek az árak. Másrészt pedig ezeknek a lakásoknak sokkal magasabb az energiahatékonysága, sokkal alacsonyabb a rezsie, és ez is egyfajta keresletet teremt rá. Illetve még azt is ki kell emelni, hogy az új lakások építésének a száma is valamelyest csökken, tehát a csökkenő kínálat is akadályt gátat szab annak, hogy az árak esetlegesen csökkenjenek.
És tranzakciószámmal kapcsolatban mik idénre a várakozások, illetve tényleg mekkora lesz a visszaesés, tehát hogy ez hogy viszonyul az elmúlt évek adataihoz?
Az idei január és az idei február az két nagyon erős mélypont volt, 10 éve nem láttunk ilyen kevés tranzakciót a piacon. Egy hónap alatt ez szám szerint azt jelenti, hogy 6000, vagy januárban egyébként még 6000-nél is kevesebb lakást cserél gazdát országosan. Ez nagyjából fele egyébként a korábbi évek átlag hónapjainak, úgyhogy ez valóban egy nagyon erős csökkenés volt. A március az már kicsivel erősebb volt, már 7000 fölött voltak a számok, de összevetve a korábbi évekkel, ez még mindig egy nagyon alacsony forgalom, és hát itt is arra számítunk, hogy amíg a hitelkamatok ilyen magasak maradnak, amíg a hitelelvásárlók nem tudnak nagyobb számban megjelenni a piacon, addig nem várható az, hogy a korábbi éveknek a tranzakció számai visszatérjenek.
Jó, de mondjuk egy ilyen téli hónapot azt nem érdemes felszorozni 12-vel, mert nyilván ez egy kevésbé aktív időszak. Van valami konkrét szám, amire várnak az elemzők?
Igen, hát a téli hónapok azok mindig gyengébbek szoktak lenni, de nem ennyivel, mint idén. A tavalyi évben 125-127 ezer tranzakció történt országosan. Idén viszont, akiket megkérdeztünk, átlagosan 100 ezer tranzakcióra számítanak. Ha megnézzük egyébként kicsit távolabbról a képet, akkor azt lehet mondani, hogy a 150 ezer tranzakció az elmúlt 10 évben kimondottan jónak számított, és hát a mélypontok azok ilyen 85 ezer körül álltak meg 2012-2013 magasságában, ugye az előző válságnak az utolsó évei voltak. Az idei évre talán ennél magasabban leszünk, de 100 ezer fölötti számot nem nagyon várnak az elemzők.
Kicsit szakadjunk el így a tranzakcióktól, meg az adásvételektől. Ugye az elmúlt évek konjunktúráját ugye nagy részben fűtötték a befektetési célú ingatlanok is. Itt mire várhatnak most azok, akik azért vettek lakást, hogy utána kiadják, tehát hogy milyen dinamikák határozzák majd meg a budapesti bérleti piacot?
Ugye a befektetések esetében is egy kettős trend érvényesül. Egyrészt ugye a befektetők sok esetben nem hitelből vásárolnak, hanem készpénzért, tehát őket nem érintik ilyen szempontból a magas kamatok, viszont olyan szempontból igen, hogy a lakás kiadással elérhető hozamokkal szemben több más alternatíva is megjelent, amik versenyképesebbek, magasabb hozamot biztosítanak. Úgyhogy ha rövid távon gondolkodnak, akkor közülük is most sokan kivárnak egyébként, arra számítva, hogy lejjebb mennek a kamatok, és akkor várható, hogy belépnek esetleg újra a lakáspiacra. Viszont azt látjuk, hogy a hosszú távú bérbeadásban a bérleti díjak esetében nem számítanak visszaesésre a szakértők. Feltehetően itt az inflációt valamelyest a bérleti díjak fogják majd követni. Itt nyilván az ország gazdasági helyzetétől és hát a reálbérek alakulásától függ majd az, hogy milyen bérleti díjak lehetnek. Hogy konkrét számokat mondjunk, valószínűleg nyárig ez a mostani bérleti díjszint fog fennmaradni, és hát a várakozások szerint jövő év áprilisáig, tehát a következő egy évben azért néhány százalékkal kúszhatnak feljebb a lakásbérleti díjak.
Na, ezt már köszönjük, hogy itt voltál a műsorban, és megosztottad ezt az elemzést. Ugye még annyit tegyünk hozzá, hogy hamarosan, tehát két nap múlva kezdődik, április 21-én a portfólió lakás kiállítása, MOM Sportuszoda és rendezvényközpontban. Ugye itt három napon keresztül lehet találkozni lakásfejlesztőkkel, és hát az ingatlan piacon aktív egyéb szereplőkkel, illetve ugye a 22-én lesz egy workshop is, erről mit tudunk elmondani?
Hát aki kimondottan a lakáspiac iránt érdeklődik, annak szombaton délután lesz érdemes kilátogatnia, hiszen délután 2-kor egy workshoppal készülünk, ahol különböző meghívott lakáspiaci szakértők fognak előadásokat tartani, és egy kerekasztal beszélgetésre zárjuk a programot, ahol a most is beszélt kérdéseket fogjuk még részletesebben körüljárni, és természetesen utána az érdeklődőknek lehetőségük lesz majd kérdezni is.
Hát szépen köszönjük még egyszer az elemzésedet. Az elmúlt percekben Futó Péter, a Portfólió ingatlan piaci elemzője volt a Checklist vendége. Peti, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm én is.
Szépen nőtt a magyarok bére az elmúlt 2 évben, mégis drámaian lecsökkent, hogy maximum mekkora lakáshitelt vehetnek fel, a helyzetnek pedig reálgazdasági implikációi is lehetnek. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon Palkó István, a Portfólió pénzügy rovatának vezető elemzője. Szia István, üdvözöllek a műsorban.
Szia Dávid, köszöntöm a hallgatókat.
Induljunk el egy kicsit a KH-tól. Mi alapján dől el, hogy mekkora hitelt vehet fel egy magánszemély Magyarországon?
Hát nagyon sok mindentől, bankja válogatja először is, hogy ki mekkora kölcsönt hajlandó adni különböző jövedelemmel, jövedelemforrással, hitelcéllal, háztartási helyzettel, stb. Rendelkező hitelfelvevőknek, tehát ez ugye piaci alapon dől el, de van egy felső jogszabályi korlát, pontosabban az MNB-nek az egyik rendelete, az úgynevezett adósságfékszabály, amely 2015 eleje óta létezik, és 18-ban szigorítottak rajta. Ez gyakorlatilag egyrészt megmutatja azt, hogy a jövedelmükhöz képest mekkora törlesztő részletet vállalhatunk. Így például, hogyha változó kamatozású jelzálog hitelt veszünk fel, akkor nem lehet magasabb a vállalt törlesztő részlet, mint a jövedelmünknek, a nettó jövedelmünknek a 25%-a. 5 éves kamatperiódusú hitel esetében 35% ez az arány, legalább 10 éves kamatperiódusú hitelnél pedig 50%. Ugyanakkor, hogyha nettó 500 ezer forintot eléri a jövedelme valakinek, a hitelfelvevőnek, akkor ez valamivel magasabb ez az arány. Tehát, hogy a jövedelemhez képest mekkora törlesztő részlet vállalható. Ez a JTM mutató, és van az úgynevezett HFM, a hitelfedezeti mutató, az pedig az ingatlan forgalmi értékéhez méri a felvett hitelnek az összegét, ez pedig maximum 80% Magyarországon. Ehhez képest ugyanakkor a hitelbiztosítéki értéket, amit pedig egy pénzügyminisztériumi rendelet szabályoz, ezt is figyelembe kell venniük a bankoknak. Ez alapján az ingatlan 80%-át elég ritkán finanszírozzák meg a bankok, tehát ennél kisebb a jellemző arány, tehát mondjuk így nagyjából elmondható, hogy 70% körül érték az, ami ugye hüvelykű új szabályként még elfogadható. Tehát összességében a háztartás vagy a hitelfelvevők eladósodását is korlátozzák a jogszabályok, másrészt pedig azt is, hogy az ingatlan értékhez képest mondjuk egy ingatlan áresés idejére ne legyen túl magas a felvett hitelösszeg, amit mondjuk egy hitel felmondása esetén egy összegben kellene törleszteni.
Ugye kedden írtál egy elemzést a témában a portfólión, és ebben azt írod, hogy 2 év alatt ugye hiába nőtt nominális tekintetben nagyot az átlagfizetés Magyarországon, mégis csökkent a maximálisan felvehető lakáshitel összege. Hát hogyha visszagondolunk az elmúlt 2 év lakáspiaci folyamataira, akkor a fedezeti értékből vagy a lakás értékéből adódóan ez ugye nem következne be, tehát nem arról van szó, hogy beesett volna a lakások értéke, akkor mi az oka ennek a helyzetnek mégis, hogy nő az átlagbér, de mégis csökken a maximálisan felvehető összeg?
Hát a kamatok állnak a háttérben egyértelműen, hiszen hogyha emelkednek a kamatok, akkor a várható törlesztő részlet is emelkedik. Egyébként a keresetekre vonatkozóan elég jó KSH statisztikák vannak most már, gyakorlatilag teljes körűek, így a nemzetgazdasági teljes átlagot tudjuk megragadni. Az átlag kereset az a legutóbbi januári adatok szerint nettó 351 ezer forint, a medián pedig, amelynél az emberek fele jobban keres, a másik fele pedig rosszabbul, az 281 ezer forint a foglalkoztatottaknak a körében. Ezt a kettő számot vettem alapul, amikor azt számolgattam, hogy a különböző kamatszintek mellett, hiszen az elmúlt 2 évben jelentősen változtak a kamatok, ezek mellett mekkora teljes felvehető hitelösszeg, annak fényében, hogy az adósságfék szabályok azok a törlesztő részlet alapján korlátozzák a felvehető hitelösszeget, és hát az jött ki azért, hogy jelentősen csökkent a felvehető hitelösszeg, természetesen azon hitelek esetében csökken a leginkább a felvehető hitelösszeg, ahol a kamatok a leginkább emelkedtek. Ez egyébként a változó kamatozási jelzálog hitelekre a jellemző leginkább. Pontosabban lenne jellemző, mert hogy csak 1-2 ilyen hitelt találunk a piacon, a bankoknak a nagy része innen kiárazta magát a kamatstopp intézkedésnek a bizonytalan hatásai miatt. Tehát összességében mégis elmondható az, hogy emelkedtek a jövedelmek, igazából 2 év alatt, mióta a kamatemelkedések zajlanak, 2 év alatt negyedével emelkedtek a jövedelmek, ehhez képest a felvehető hitelösszeg az jelentősen csökkent, hiszen a törlesztő részletek, amelyeket egységnyi hitelnél el kell fogadnia a hitelfelvevőknek, az viszont sokkal jobban emelkedett, mint ahogy a nettó jövedelmek.
Tudod-e példával szemléltetni ezt a helyzetet, tehát mondjuk egy átlagkereső és egy mediánkereső, ugye a mediánkeresők azok, hogyha sorba tennénk az összes munkavállalót, akkor a középső, mekkora lakáshitelhez juthatott 2 éve, és mekkora lakáshitelhez juthat most, mondjuk egy 20 éves futamidő esetén?
Igen, hogyha megnézzük azt, hogy mediánkereső egy 10 éves kamatperiódusú hitelt milyen törlesztő részlettel vehet fel 20 éves futamidő mellett, azért a 10 éves nézem, mert ez a legnépszerűbb kamatperiódus jelen idő szerint a hitelfelvevők körében, akkor azt láthatjuk, hogy 140 ezerig mehet el a medián kereső a törlesztő részlettel. Ennél nagyobb törlesztő részletet már nem vállalhat, ugyanis akkor már nagyobb lenne a törlesztő részlete, mint a jövedelmének a fele. A átlagos kereső, az pedig 176 ezer forintos törlesztő részlettel számolhat maximum egy lakáshitel esetében. Itt ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy ez kifejezetten az egyedülállókra vonatkozik, vagy azokra, akik valamiért nem tudnak adóstársat bevonni, de hogyha például egy házas párnak, vagy egy bármilyen párnak a jövedelmét összeadjuk, és mondjuk ők is medián vagy átlagos keresettel rendelkeznek, a társ is, akkor a két adóstárs együtt már dupla ekkora törlesztő részletet vállalhat a felső korlát szerint. És hát természetesen a bankok ennél szigorúbb gyakorlatot folytathatnak, tehát ez csak a jogszabályi korlát, de azért ezzel számoltunk. És akkor ez alapján ugye az is elmondható, hogy mekkora az a hitelösszeg, amit maximálisan felvehetnek ezek a hitelfelvevők 20 évre. És ezekből a törlesztő részletekből érdemes kiindulnunk akkor, amikor kiszámítjuk azt, hogy mekkora a felvehető hitelösszeg, ez egy gyakorlatilag egy Excel számítás, és azt láthatjuk, hogy a maximálisan felvehető hitelösszeg az még 2 évvel ezelőtt, tehát a kamat emelések elindulása előtt az 24 millió forint volt, ez csökkent az átlagos kereset mellett 19,7 millió forintra, tehát már nem éri el a 20 millió forintot az összeg, amit 20 évre felvehet egy átlagos hitelfelvevő. A medián keresők esetében pedig 18,6 millió forint volt a maximálisan felvehető összeg 2 évvel ezelőtt, most viszont már kevesebb, mint 16 millió forint, egészen pontosan 15,7. Most ugye az a kérdés, hogy ez várhatóan hogy fog alakulni, ezt nem tudjuk megmondani, most elég nagy kockázatok övezik azt, hogy akár ilyen magasan is ragadhatnak jó ideig a kamatok, de egyébként az elmúlt hónapokban némileg már mérséklődött a helyzet, vagy enyhült a feszültség, hiszen december-január környékén tetőztek a lakáshitelkamatok, és néhány 10%-pontos csökkenést már láthatunk. Na nem azért, mert az általános kamatkörnyezet az lejjebb ment volna, vagy például ugye az állampapírokhoz a már jelentős hozamcsökkenést látnánk, hanem azért, mert a bankok ilyen kicsi hitelvolumen mellett, ami most jellemzi a lakáshitelpiacot, az árakban, magyarán a kamatokban versenyeznek egymással, és az élénkülő verseny az kicsit csökkentette már a körükben az átlagos kamatokat a lakáshitel ajánlatokban.
Mennyire látszik a hitelképesség romlása a hitelfelvételi adatokon, tehát a másik oldalról hogyan alakul az átlagosan felvett lakáshitel összeg?
Látható ez a folyamat, és hát nem tudjuk azt pontosan megmondani, hogy most emiatt van-e, tehát amiatt, hogy eleve a hitelezhetőség az csökken. Nyilvánvalóan azoknál effektív ez a hitelezhetőségi korlát, akik magasabb jövedelemarányos törlesztő részletet próbálnak vállalni, mert egyszerűen nem tehetnek mást ahhoz, hogy álmaik otthonába beköltözhessenek például, de vannak ugye más hatások is, ilyen hatás lehet például az, hogy a magasabb hitelkamatok miatt eleve mindenki próbál más forrásból lakáshoz jutni, tehát felhasználja a meglévő megtakarításait. Ugye ez látható a megtakarítási adatokon, hogy nem nőnek már olyan dinamikusan, nominálisan sem, mint korábban, reálértéken pedig eleve egyenesen csökkennek. Úgyhogy ilyen egyéb hatások is meghatározzák ezt, de összességében az látható, hogy most már 10 millió alatt van egy átlagos lakáshitelnek az összege az MNB adatai alapján, és legutoljára ez 2019-ben fordult elő. Most a bázis az eleve magasabb volt, mert tavaly a Zöld Otthon program miatt nagyon magas volt az átlagos hitelösszeg, de nem csak ehhez képest látható a visszaesés, hanem az előző negyedévekhez vagy hónapokhoz képest is, és mondom így már, csak nem 4 éves mélyponton van az átlagos felvett hitelösszeg a lakáshitelpiacon.
Igen, hát így a Zöld Otthon program nélkül is ez egy több mint 20%-kal volt magasabb szinten.
Igen, volt olyan időszak a Zöld Otthon program előtt, amikor 12 millió forint környékén volt, most pedig 10 millió alatt van a hitelösszeg átlagosan.
Szakadjunk el egy kicsit a konkrét helyzettől, vagy a konkrét banki adatoktól. Ez a hitelképesség ilyen típusú romlása, illetve a csökkenő átlagos lakáshitelösszegek, ezek milyen hatást gyakorolhatnak a reál gazdaságra, mik a leginkább érintett szektorok?
Hát leginkább természetesen az építőipart érinti. Itt ugye mindig a tyúk vagy a tojás esete is fennáll, hogy akkor most a szűkösebb kínálat miatt nem keresik esetleg az új lakásokat a hitelfelvevők, és ugye itt látható az, hogy különösen az új lakások esetében lódultak meg az árak, és ez közvetlenül hatással van a hitelpiacra is. és így az építőipart is érinti, vagy ugye fordított, túl magas kamatok miatt. Ugye az építőipar eleve kettős szorításban van, vannak a saját projekthiteleik, amelyeket a bankoktól vesznek fel, tehát amelyik vállalati hitele részét képezik a lakáspiacnak, és vannak a lakossági hitelek, amelyeket pedig a keresleti oldal vesz igénybe, és mind a kettő esetében láthatjuk, hogy a magas kamatok azok negatív hatást gyakorolnak. Az építőiparon túl igazából szerteágazó hatásai vannak, amelyek részben közvetlenek. A leginkább egyébként a kisebb méretű hitelközvetítők szenvednek attól, hogy a lakáshitelpiac visszaesett, de természetesen nem jó a bankoknak sem, és hát mindazoknak a szektoroknak, amelyek ezek beszállítói vagy partnerei.
Még egy kérdésem van, hogy bár említetted, hogy tartósan magasabb szinten maradhatnak a kamatok, de amennyiben elkezdődne egy konszolidáció ebből a szempontból, akkor milyen gyorsan tudna visszarendeződni a magánszemélyek hitelképessége?
Igazából nincs jelentőség annak, hogy az általános kamatkülönbözet hogy alakul, mert igazából konkrétan a lakáshitel kamatok határozzák meg azt, hogy miként reagálnak a hitelfelvevők, de természetesen közvetett módon a lakáshitel kamatokat is nem csak a bankok közötti verseny határozza meg, hanem az is, hogy ők milyen százalékok mellett tudnak forráshoz jutni. És most egyelőre még nem látjuk, ugye volt egy jelzés most az MNB részéről, erről írtunk cikket is, hogy a kamat folyosónak a teteje már a közeljövőben lejjebb kerülhet. Ez azt jelzi előre, hogy az általános kamatszint is következő hónapokban csökkenhet, de hát nagyon, nagyon nehezen akar az infláció lejjebb jönni, amely ennek lendületet adhatna. És ráadásul van egy olyan késés is, vagy egy olyan eltérés a piaci kamatkörnyezet és a lakáshitelek konkrét kamatai között, hogy a bankok ugye az utóbbi hónapokban nem teljesen követték le a kamatkörnyezetnek a változását, pont az erőteljesebb verseny miatt. És hát egyrészt először még a teljes kamatkörnyezetnek kell csökkennie, és majd utána élénkülhet még tovább úgy a verseny, hogy a lakáshitel kamatok is lejjebb jöjjenek, és ezt követően beszélhetünk majd csak arról, hogy a hitelezhetősége is javul a háztartásoknak. De ne felejtsük el, hogy két dolog befolyásolja a hitelezhetőséget, a hiteleknek az ára, tehát lényegében a kamat, másrészt pedig a háztartásoknak a jövedelme is, azért itt a jövedelmi oldalon is vannak kérdések, hiszen a vállalatok is próbálnak megtakarítani akár a munkaerő költségekkel is, hiszen az inflációt alapanyag és energiaköltségek szintjén például nekik is ki kell tudni termelni. Úgyhogy ezek a hatások egyelőre megvannak, és úgy tűnik, hogy az első fél évben még olyan nagy változások itt nem lesznek a hitelezhetőség javulásában, hanem majd talán a második fél évtől, de hát mindenki ugye a második fél évben bízik, és hát ez elég bizonytalan.
Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet, természetesen a cikket azt linkeljük az epizódjegyzetekbe. Az elmúlt percekben Palkó István, a Portfólió vezető pénzügyi elemzője volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy itt voltál a műsorban.
Én is köszönöm a figyelmet. Szia, Dávid, sziasztok!
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfólió Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő Agrofuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.